A Szent Mónika napi tematikus műsor részét hallhatják. Szeretettel köszöntöm Önöket. A műsor szerkesztője vagyok, Varga Erika. Itt ül mellettem Orosziné Juli, aki sok-sok gyermeket nevel, így bőven van alkalma arra, hogy értük imádkozzon. Úgy, ahogy Szent Mónika tette, Szent Ágostonért. Juli, egy pár szót tudnál magadról mondani bevezetésként?
Oroszi Ferencné vagyok, Juli. 9 gyermek édesanyja. 5 lányunk van, és 4 fiunk. A legfiatalabb a kisfiú 3 éves, és a legidősebb egy nagy lány már 21 éves. Férjemmel 22 éve kötöttünk szentségi házasságot, éppen Szent Mónika napján.
Hát ez nagyon szép. Mindig szerettél volna édesanyává válni? Ez a Szent Mónika nap egy kicsit ilyen kabala az életetekben?
Igen, mindig nagyon sok gyermeket szerettünk volna, amikor összeházasodtunk, megegyeztünk férjemmel, hogy legalább 4 gyermeket vállalunk, és a többit pedig elfogadjuk, akiket a Jóisten nekünk ajándékoz.
És a Jóisten úgy látszik jónak találta a helyet, és úgy találta, hogy ide bőven lehet gyereket ajándékozni, mert hát azóta megszületett a sok gyerek. Nagyon fiatal voltál, amikor házasságot kötöttél. Mennyire volt benned tudatos az, hogy ez majd nehézséget is hozhat, illetve hogy aki fiatalon férjhez megy, annak nagyon sok gyereket is ajándékozhat a Jóisten?
Igazából a nehézség az nem volt bennem tudatos. Úgy vállaltunk fiatalon sok gyermeket, bennem akkor az munkálkodott, hogy ha én fiatal vagyok, akkor kicsi a korkülönbség a gyermekeim és én közöttem, és így talán jobban tudok velük a baráti hangon is beszélgetni, és nem csak egy ilyen felülről jövő szülői irányító nevelői, nevelőnői szerepben tetszeleghetek előttük, hanem egy kis baráti beszélgetésre is könnyebben kaphatók.
És sikerült ezt megélned aztán? Mert az emberben van fiatalon egy vágyódás, amikor tervezi, hogy majd milyen lesz, és utána jönnek a megvalósulás hosszú évei. Hogy tudtátok ezt valóra váltani Ferivel együtt?
Az első időszak az valóban egy kicsit nehezebb volt, hiszen az első 7 gyermekünk 8 év alatt született. Igen nagy volt akkor számunkra a teher, hirtelen leterhelődtünk, de a Jóisten kegyelmével és sok-sok imával tudtuk ezt áthidalni. Mindig imádkoztunk természetesen az éppen soron következő gyermekért, akit vártunk. Nem volt mindig konkrét imánk, változó volt, hogy melyik imát melyik gyermekért mondjuk. Amikor már 5 gyermekünk volt, vártuk a 6., akkor az arányok nagyon el voltak tolódva, például egy fiunk volt és 4 lányunk, akkor nagyon szerettünk volna már ismét egy kisfiút, és amikor kiderült, hogy várjuk a 6. gyermekünket, akkor a Szent József litániát kezdtük elmondani minden nap. Először csak azért, hogy egészséges legyen, aztán már azért is, hogy fiú legyen, és így például a 6. gyerekünk a József nevet is kapta éppen ezért.
Hát úgy látszik, hogy titeket nagyon kedvel a Jóisten, nem csak a fiatalon összeházasodás örömét, a fiatalon édesanyává válást adta meg, hanem még a fiúk-lányok arányában is megajándékozott benneteket bőségesen.
Thank you.
Volt-e olyan, Juli, hogy a gyerekek érkezése közben, vagy egy olyan pont, amikor mondjuk már, mondtad, 8 év alatt megszülettek 7-en, hogy esetleg olyan fajta ima szállt volna föl ajkatokról az ég felé, hogy Uram Istenem, ne terhelj minket erőnkön felül. Előfordult ilyesmi?
Amikor mielőtt összeházasodtunk, mi is jártunk jegyes oktatásra, és egy ilyen oktatás alkalmával kaptam egy igét. Konkrétan nekem szólóan, Isten nem tesz rád több terhet, mint amit te el tudsz viselni. Akkor még nem sejtettem, hogy ez mire fog vonatkozni, de amikor jöttek ezek a fokozatos nehézségek, akkor mindig ez az ige jutott eszembe. És akkor úgy éreztem, hogy a jó Isten nem tesz rám több terhet, és nagyon örültem annak, hogy ő erre engem méltónak talált, hogy még egy gyerekkel megajándékoz, és ő úgy látja, hogy ezt a terhet még el tudom viselni és hordozni.
Hát hála Istennek, hogy minnyáján egészségesek is úgy nagyjából a gyerekeitek közül, illetve egészségesen születtek. Azért a későbbiek során volt olyan egészségügyi problémátok, amiért viszont lehetett imádkozni. Egy picit tudnál erről mesélni?
Megszületett az első kislányunk, ő egészségesen született, utána 16 hónapra a második gyermekünk, egy kisfiú született, úgy tűnt, hogy egészségesen. Egyik nap megszületett, másik nap pedig már az intenzív osztályon volt. Akkor kapott ő egy tüdőgyulladást, és egyéb problémák léptek fel, amiután 2 hétig kellett nekünk a kórházban lennünk. Itt még nem éreztük igazán a súlyát ennek, de akkor már nagyon sokat imádkoztunk érte. Aztán sajnos több mint 10 év elteltével, tehát 16 éves volt a nagyfiunk, akkor már ő volt a nagyfiunk, egy komoly tüdőműtétre került sor, épp ebből a betegségből kifolyólag, és ő neki az egyik tüdőlebenyét sajnos ki kellett venni, tehát ez egy komoly nagy operáció volt, amiért hát elég sűrűn ostromoltuk az ég urát, hogy egészséges maradjon, semmi szövődmény ne legyen, és a továbbiakban is épp és egészséges életet tudjon folytatni.
És azóta mi van a nagy fiatokkal?
Hát ő a sorban a második gyermekünk, fiúként a legidősebb. Ő az idén kezdi a Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetemen a gépészmérnöki szakot.
És egészséges.
Igen, és ő egészséges, hála jó Istennek, igen.
Akkor a jó Isten ismét csak bebizonyosodott, hogy mennyire szeret benneteket, mert ezt is meghallgatta.
Thank you.
testi bajokért, illetve betegségek elhárításáért gyakran imádkozunk, de volt-e olyan a sok gyereketek érkezése kapcsán, hogy a lelkükben zajló dolgokért, lelki fejlődésükért is imádkoztatok volna, akár kisebb korukban, akár amikor nagyobbak lettek?
Hát a gyermekeink lelki fejlődéséért imádkoztunk elsősorban. A gyermekeink lelki élete ránk van bízva elsősorban, a szülőkre vannak a gyermekek bízva, és rajtunk múlik az, hogy melyik úton indul el, ami egyáltalán nem mindegy, tehát ezért mindig és minden nap imádkoztunk. A közös családi estémák során ez minden nap elhangzik. Konkrétan én is kimondom az Úr előtt azt, hogy áldja meg a gyermekeink jövőjét, hivatását, házastársát és tanulmányaikat.
És amikor még egészen kicsik voltak, és a jövőjük, a házastársuk, a hivatásuk ennyire nem volt előtérben, akkor hogy zajlottak nálatok a családi imák, illetve a gyerekekért való fohászok imák?
Hát a családi imák azok az esti közös imákban nyilvánultak meg, akkor az összes gyerekkel leültünk imádkozni. Elég nyüzsis volt, néha rövidebb, néha hosszabb, mikor hogy sikerült.
Hát ez a szép benne, igen. Azt hiszem.
Tehát melyik, mikor hogy bírták, volt, amikor rózsafűzér is belefért, vagy bibliaolvasás, nyilván saját szavainkkal való ima, tehát volt, amikor fáradtabbak volt, akkor nyilván rövidebb volt az esti ima.
És akkor volt egy hely a lakásotokban, ahol volt egy kereszt, egy gyertyával, és oda ültetek, énekeltetek, imádkoztatok ilyes formán?
Igen, mindig volt egy kijelölt hely. Akkor, amikor még kicsik voltak a nagyok is, akkor a nappaliban ültünk le, gyertyával valóban, kereszt az mindig ott volt, és így imádkoztunk. Később pedig, ahogy a Sönstatti családmozgalomhoz tartoztunk, ide csatlakoztunk, egy házi szentélyt létesítettünk, idén már 10 éve, hogy van házi szentélyünk, és attól kezdve pedig minden este a szentélyben folyik az ima, és hát a reggeli imák is nyilván.
Most is itt ülünk a házi szentélyetekben. Egy pár szót mesélnél róla, hogy miben más ez, mint egy kitett kereszt, illetve előtte egy gyertya?
A Sönstatti házi szentély az a Németországban található ősszentély, és a magyarországi Óbudavárban található nemzeti szentélynek az egyik lányszentélye. Tehát azok a kegyelmek, amik az ősszentélyre és a nemzeti szentélyre vonatkoznak, azok itt a mi házunk házi szentélyére is vonatkoznak. Mi a szűzanyát 10 évvel ezelőtt meghívtuk a családunkban, hogy lakjon nálunk, hogy legyen a nevelőnk, különösen a gyermekeinké, de természetesen a mi nevelőnk is, és hát osztogatja is a kegyelmeit valóban a szűzanya. Amikor 10 évvel ezelőtt meghívtuk, akkor a legnagyobb gyerekünk 11 éves volt, a legkisebb pedig 3, tehát akkor már elég sokrétű nehézség ért bennünket a gyerekek kapcsán. Könnyebb dolgok, nehezebbek is, és épp ezért kértük a szűzanyát, hogy segítsen nekünk az ő nevelésükben.
Tehát ez a házi szentély, ez egy csodálatos hely, ahol a szűzanya jelen valóságát tapasztalhatjátok meg, illetve magához vonz a gyerekeitek szívét, és bízvást számíthattok rá, nem minden teher csak rajtatok van. Ez egy nagyon fontos hely, központi hely a lakásotokon belül. Most is szép virágot látok itt, és ég a lámpafénye is, ott a gyertya, tehát valóban egy igazi kegyhely, ahol most beszélgetünk. Thank you. Milyen módon vettétek először észre, vagy érzékeltétek az első jeleket, hogy meghallgatásra talált egyik vagy másik gyereknél az imádságotok?
Valóban, ahogy az előbb fogalmaztam, imádkoztunk a gyermekeink hivatásáért és házastársáért. Tehát ebbe belefér az is, hogyha férjhez megy, vagy megnősül a fiunk vagy a lányunk, és vágyódtunk arra is, hogyha szerzetesi, női szerzetesi hivatás, vagy papi hivatás lesz a családunkban, azt nagy örömmel fogadjuk.
Volt esetleg olyan, hogy tudatosan is erre vágyottatok volna, vagy Feri férjed, vagy te úgy a szívetek mélyén?
Igen, hát Feri mindig is nagyon szerette volna, ő mindig azt mondja, hogy nekünk annyi gyerekünk van, és nagyon szívesen adunk a Jóistennek és a Szűzanyának innét a mieink közül válogasson. Úgyhogy ő nagyon vágyott arra, hogy hivatás legyen a családban, és minden nap most is imádkozik ezért.
Hát akkor most talán már ne áruljunk tovább zsákba macskát, hanem akkor térjünk rá Krisztinára.
Igen, Krisztina Sönstatti Mária nővér most a noviciátusi időt tölti Németországban, az ősszentély mellett Sönstadtban. Ő most már egy éve kint él, tanul, sokat imádkozik, értünk.
Mi volt az, ami megérintette az ő szívét vajon? Mi az, ami vonzó lehet egy fiatal lány számára ma, amikor mindenki inkább férjhez menni akar, a világban élni, boldogulni akar? Mi lehetett az, ami őt oda vonzotta? Van erre valami ötleted?
Ahogy már említettem az előbb, mi Sönstatti család vagyunk, tehát Krisztina nem csak úgy belecsöppent ebbe a mozgalomba, hanem kisgyermekkora óta ebben nevelődött. 5 éves volt, amikor először kislánytáborba ment, éppen te szervezted.
Igen, együtt voltunk ott, igen, a táborba, emlékszem nagyon a Krisztire.
Igen, tehát épp te szervezted, te voltál az egyik szervezője ennek a tábornak, ő volt a legfiatalabb résztvevője. Már akkor megmutatkozott az önálló egyénisége Krisztinának, tehát egy középső csoportos óvodástól szerintem még nem mindig elvárható, hogy egy hetet egyedül töltsön család nélkül, vagy akár szülők nélkül, és ő már akkor vágyódott arra, hogy ide el szeretne menni, és aztán az évek folyamán később is igyekezett minden ilyen lánytáborban részt venni.
Miből áll egy ilyen lánytábor? Miket hozott haza pozitív élményként onnan a Kriszti?
Elsősorban a szűzanya szeretetét. Én ezt tapasztaltam meg. Sajnos nekünk az esti imák során nem mindig sikerült a rózsafüzért mondani, de ez például nagyon szép volt, ahogy mindig hazahozta, hogy a rózsafüzér imádkozása. És hát lányként nyilván a szűzanya az, aki én előttem is, és a kislányok előtt is példaként kell, hogy álljon, tehát a szűzanya szeretetét, én úgy érzem.
Tehát a szűzanya szeretetét hozta magával, és akkor innen kezdve már valóban csak egy ugrás, hogy azt a hivatást megtalálja, amit végül választott, hogy Sönstadt nővér legyen. Mégsem teljesen nyílegyenesen vezetett az útja, hisz elkezdett tanulni valamit.
Így van. Ő Győrben az Apor Vilmos iskola központban érettségizett, utána pedig a Budapesten az ELTE-n a pedagógia karon végzett egy évet. Nagyon tetszett neki, jól is sikerült mind a 2,5 év, de úgy érezte, hogy ő nem így a világban szeretne pedagógiát tanítani, hanem a Jóisten szolgálva, és különösképpen Kenteni atya a pedagógiáját felhasználva a Jóistenhez vezetni a családokat, vagy az egyes embereket.
Igen, említetted Kenteni atyát, ő a Sönstadt családmozgalomnak az alapító atya, egy nagyon profétai személyiség. Valószínűleg az ő közelsége is az, ami Krisztit úgy odavonzotta.
Thank you.
Nagyon szép ez, és sokak számára a hallgatók közül biztos irigylésre méltó, hogy egy család, ahol ennyi gyerek van, és belőle még hivatás, és hát ez egy igazi nagyszerű dolog. Ezt minden nap így tudod megélni, vagy olykor okoz ez szívfájdalmat, nehézséget is?
Természetesen okoz nehézséget is, akár a kisgyermekeinket, akár a legnagyobbat is nézzük. Krisztina kapcsán is azért a távolság, a térbeli távolság, hiszen ő most így fizikailag 1100 kilométerre van tőlünk, és sajnos így fél évente tudunk csak találkozni, ez nehézséget okoz. Valóban akkor egy kis szívfájdalom éri az édesanyai szívet, de ilyenkor a kegyelmi tőkébe azért föl szoktam ajánlani itt a házi szentélyükben ülve. Ő érte is,
mit jelent ez a kegyelmi tőke? Valamiféle gyűjtés?
Ahogy más emberek a pénzüket gyűjtik a bankban, tőkét halmoznak föl, úgy mi itt a szentélyben lévő kegyelmi tőkébe ajánljuk föl a nehézségeinket, az áldozatainkat, így gyűjtünk mi kegyelmi tőkét.
Amiből aztán a szűzanya tovább ajándékozhat bárkinek, és így az a fájdalom, ami a te szívedben megfogant, az másnak akár hasznára is válhat. Akkor ez így egy nagyon szép dolog, úgymond dupla haszon.
Thank you.
Még egy kicsit térjünk vissza Krisztinára. Együtt voltunk kint Sönstadtban, amikor a gyönyörű hófehér ruhájában beöltözött. Ennek az élményéből egy picit tudnál a hallgatóknak is továbbadni?
Idén március 6-án volt az ő beöltözése. Ez úgy zajlott, hogy 14 jelölt hófehér menyasszony ruhát öltött. Így hát Krisztina is menyasszony ruhában, a fején fátyollal, koszorúval vonult a Jóisten elé, akit akkor ő ott eljegyzett magának. Csodálatos élmény volt.
A csodálatos élményt még az is megtoldotta, hogy azon a napon egész különleges időjárás köszöntött Németországra.
Valóban, a Jóisten kegyelméből aznap reggelre 20 centi hó esett, úgyhogy az egész táj fehérbe öltözött, így nem csak a novíciák, hanem a Jóisten öröme jelképeként az egész világot így fehérbe öltöztette.
Hát ahogy itt beszélgetünk, most is érzékelem rajtad, hogy ez egy annyira szép élmény volt, hogy könnyeket csal még így utólag is a szemedbe, és aztán visszagondolni sem mindig olyan egyszerű talán erre, amikor kigördül a vonat az országból, és tudod azt, hogy sok-sok ideig nem találkozhattok. Egy kicsit tudnál még erről megosztani velünk élményeket?
Egy évvel ezelőtt, július végén utazott el Krisztina Sönstadtba, a keleti pályaudvaron búcsúztattuk őt, akkor a család volt, tehát 11-en voltunk vele együtt. Nehéz pillanatok voltak, nem tudtuk, hogy mikor találkozunk legközelebb. Sejtettük, hogy tavasszal, nagyon sok időnek tűnt akkor, és nehéz volt, amikor állt az ablakban, a vonatablakban, ő ott integetett, mi lent, és hát valóban az egész család sírt, nem volt azért az olyan egyszerű az az elválás, nehéz pillanat volt. És hát sajnos így megélve, így visszagondolva, talán, és amikor Sönstadtból is hazajöttünk a beöltözés után, akkor is a busz, amikor kigördült Sönstadtból, akkor is azért a család egy kicsit nehezebben viselte, különösen a kicsik, nagyon sok könyv kicsordult akkor is.
Igen, hát ez egy fájdalmasan szép emlék nekem is. Most, ahogy így beszélgetünk, azt gondolhatná bárki, hogy amikor a gyerekeitek hivatásáért imádkoztok, akkor a szerzetesi hivatás magasabb rendű, vagy előrébb való, mint bármi más hivatás. A többi gyereketekről is tudnánk egy pár szót szólni, illetve hogy hogyan látjátok ezt a hivatást és az ezért való imádkozást?
Az esti imánkban mindig úgy hangzik el az ima, hogy gyermekeink hivatásáért, házastársáért, és itt nem a sorrend nem a súlypontot jelenti, csak éppen így imádkozunk. Tehát számunkra is, házasságban élő emberek számára is nagyon fontos a jó édesanyai és édesapai hivatás. Nagyfiunk még nem udvarol senkinek, de Krisztina után következő nagylányunk Bori, neki van egy udvarlója, akikben gyönyörködünk, örülünk nekik, és úgy tűnik, hogy ők nagyon szép keresztény házasságot fognak majd megélni. Vonzódnak már most a Schönstatt mozgalom után, érdeklődnek utána, tehát esdeklünk a Jóistenhez, hogy ők is a maguk hivatásában megtalálják a küldetésüket és a boldogságukat.
Valahol egy édesanya nem csak akkor ad életet a gyermekének, amikor a szülőszobában megszüli, és a kisbaba világra jön, hanem újra meg újra minden élethelyzetben adunk újra meg újra a gyerekeinknek életet. Van-e esetleg olyan pillanat, vagy olyan élmény a szívedben, amikor ezt megélted, hogy na, most én vagy egy imával, vagy bármi cselekedetemmel újra életet tudtam adni valamelyik gyerekemnek?
Még akkor vissza kell menni időben 3 évet, akkor még Krisztina középiskolás volt, ő ott működő közösségnek volt a vezetője, és egy nyári tábort szervezett, ami nálunk volt 20 fiatallal, köztük a mi gyermekeink és a nagyobb gyermekeink. Itt egy olyan táborról van szó, ahol az Istennel való kapcsolatukat mélyítették el a fiatalok, és amikor a mi nagy gyermekeink is úgymond szövetséget kötöttek az Istennel, és átadták neki az életüket, akkor éreztük azt, hogy igen, most egy új életre, az örök életre születtek, amihez a Jóisten bennünket is eszközként használt fel.
Úgy fogalmaztál, hogy szövetséget kötöttek az Istennel, és oda ajándékozták az életüket. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy amikor megtértek,
igen,
tudatosan döntöttek a Jóisten mellett. Hány gyereketekről mondhatjátok már el, hogy ezt a hatalmas lépést megtették a Jóisten felé?
Most az 5 nagy gyerekünkről mondhatjuk ezt el.
Akik közül a legfiatalabb, hány éves?
Most ő 10. osztályba lép, tehát 16.
Igen, ez a 16, az a szép kor, igen. Ez, emlékszem, én is 16 éves voltam. Igen. Hát valóban a hivatások akár, tehát nem felcserélhetők, de nem is állíthatók értékrendi sorrendbe, hiszen nem születnének szerzetesi hivatások sem, hanem lennének édesanyai hivatások, akik felnevelik őket. Ez így igaz. Júli, van-e még olyan élmény, amit szívesen megosztanál, akár lelki anyasággal kapcsolatban, hogy valakit hordozol imádban, imáidban, aki talán a családhoz nem is tartozik olyan szorosan?
Igen, a Teréz Misszió ima csoportba léptem be ezelőtt 2 évvel, így minden nap imádkozom egy atyáért, akinek csak a keresztnevét tudom, ő Robert atya, és így nem a családhoz tartozván mégis hordozom őt.
Hát ez nagyon szép, ez a Teréz Misszió, ez talán egy picit hasonlít ahhoz, mint amit a Szent Mónika ima szövetség, az édesanyák imaköre tesz, hogy imádkozunk életekért, imádkozunk magzatokért, hát ugyanígy egy atyáért is lehet imádkozni. Azt hiszem, hogy az az élet, amit ti éltek, az egy igazi szép Istennek tetsző élet, és nagyon köszönöm, hogy megosztottál belőle gondolatokat, élményeket velem és a hallgatókkal. Sőstati családmozgalomhoz tartozva az esti imáról már meséltél, és van viszont egy olyan imádság, amit reggel szoktatok használni. Mesélnél erről?
Igen. Kentenik atya a Sőstati mozgalom alapítójának egy imája, ami igen szíven ütött, és amikor már kamaszodtak a gyermekeink, és nem mindig lehetett velük a Jóistenről beszélni, akkor róluk és értük szóltam a Jóistenhez, és minden reggel a következő imát mondom most is értük. Te légy a királynő gyermekeink szívében, minden ellenség meneküljön tőlük, add, hogy a házi szentély legyen kedvenc helyük. Amen.
a Mária Rádió tematikus napját, az édesanyákról szóló Szent Mónika napi tematikus napot hallották hallgatóink, és búcsúzik szeretettel a műsor szerkesztője Varga Erika. Gyermekével szűzanyánk szent áldását adja.
Anyád szemében ott a nap, sugárai rád hullanak, hogy nőj te szépen, hogy nőj te szépen. Anyád szemében ott a hold, beteg, ha voltál, rád hajolt a lázas ében, a lázas ében. Sugar.